Ez itt a DevTales 124. adása, a műsor támogatója a Sivaforce. Ti is tudtak minket támogatni az adás URL-nek megosztásával barátaitok is, vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka.
Sziasztok!
István.
Sziasztok!
És én Ed vagyok. Sziasztok! A mai adásban szó lesz a Express újabb beta verzióról. A hallgatói téma javaslat lesz, még lesz GitHub CodeScanner, újabb Google és Microsoft projekt, és még egy kicsit JSON Stringifier-ról.
A heti legfontosabb hírünket majd az adás végén mondjuk el. Most egy pár nappal ezelőtt érkezett a hír, hogy az Express elérkezett végre az 5-ös változatának a bétájához, sok-sok év után. Ugye ez az Express, ez Node.js körökben, nódos, ilyen JavaScript-es szerver oldali környezetben, egy nagyon elterjedt, nagyon kényelmes, nagyon jó használható HTTP szerverként tud üzemelni. Nagyon szerethető egyébként, és most már az 5-ösnél eljutottak oda, hogy már azt tudják mondani rá, hogy béta. Hogyha ebben a tempóban haladnak, akkor szerintem ilyen 2026 környékén majd ki is jön élesbe.
Van benne pár érdekes változás.
Igen, hát ilyen például az, hogy amit korábban tudtunk küldeni adatot le a kliensre, tehát a responsorra ráírtunk valamilyen adatot. Igazából maga a formátum az tök mindegy, hogy JSON-ként, vagy string-ként, vagy akármiként, JSONP-ként. Azt ennek az adatküldésnek a szignatúrája ez megváltozott. Mégpedig először úgy gondolták, hát ez korábban a 4-es változatban úgy volt, hogy először egy objektumot kell küldeni, amit szeretnél odaadni a kliensnek, és utána opcionálisan odaadhattad neki a státuszkódot. Ami ugye azért volt jó, mert és nagyon kényelmes, mert alapvetően 200-as default, tehát 200-as default válasszal jött, viszont ezt megfordították, hogy az első paraméter kell, hogy legyen majd a státusz, hogy milyen státusszal szeretnéd küldeni, és utána azt, hogy mit is szeretnél elküldeni, ami meg talán azzal van egy kicsit összhangban, ezzel a nódos error first design patternnel, mert nagyon sok esetben úgy maradhatott, hogy mondjuk egy errort adtál vissza, azt mondtad neki, hogy 404, tehát egy 404-es üzenetet adtál vissza, de valójában a státuszkódot elfelejtetted, tehát simán 200-zal jött vissza az a válaszkód, hogy nem található ilyen dolog. Úgyhogy erre egy tök jó válasz, viszont ezt azért mutálták jócskán, így az évek során. Tehát az első ilyen ötlet, hogy ezt így át kéne írni, ez 2014-ben született. Ugye azért is mondtam, hogy ez, hogy amíg élesbe kerül, hogyha ebben a tempóban haladnak, akkor az lehet, hogy az évtized vége lesz. Igen, hát ez jócskán mutálódott. Lényeg az, hogy lesz ugyanerre lehetőség, hogy ilyen egyszerű módon küldjük el, viszont a státuszkódot ott azért mahinálnak vele, hogy jó lenne tudatosan használni ezt a dolgot, hogy először a státuszkódot megadni.
És ami még érdekes, hogy minimál nódos támogatott verzió, az a 4-es.
És ez ugye azért vicces, mert hogy 4-es nódot már senki sehol sem támogat. De ők még 4-es nódon is képesek lesznek futni. Durván őrzik ezt a kompatibilitás témát.
Ez meglepő, ugye, főleg egy ilyen JSS library-nél, ahol tényleg így folyamatosan növekednek a verziók, és én úgy vettem észre, hogy azért annyira nem szoktak a legtöbb esetben visszafele koppantításra figyelni.
Hát belegondolsz, hogyha nem használ semmit az újdonságokból, akkor miért is nem maradhatna kompatibilis vele? Tehát most azért, hogy valami szintax cukorkát bevessenek, azért elvetni a kompatibilitást, az azért elég rossz hozzáállás. Tehát ilyen szempontból tök jó, hogy még ezt a régit is támogatják. Valószínűleg én például nem fogom ilyen környezetbe használni, tehát erre így most így mérget tudnék venni, de persze akármi is történhet, lehet, hogy egy valamilyen projekt során kiderül, hogy ott már pedig valamilyen oknál fogva ezt a nagyon régi verziót kell használni, és akkor majd örülni fogok, hogy az Express ezen is fut.
Igen, hát abszolút pozitív egyébként.
Igen, csak az a baj, hogy van Expressnek van csomó más alternatíva, amelyik
az Expressen épül egyébként.
Is, de vannak azok, akik sokkal gyorsabban fejlődnek, mint az Express, mert nyilván tök jó, hogy Express is, vagy Expressben is történik valami frissítés, de ez így nagyon kevés szerintem. Már az, hogy jó, nem biztos, hogy minden kell változtatni rajta, meg csomó mindenféle újdonságot, mert úgyis tök jó működik, csak az, hogy ilyen 5 év...
Hát ez 8. 8 év alatt jutottak el az 5-ös első commitjától, mármint hogy az első kiadott alfa release-től, a beta 1-ig. Hát ez tényleg nagyon durva.
Igen, 5 év. Szóval ez így a fejlesztők számára, amikor ilyen pörges a frontend világ, ez így
egy
kevés.
Egy stabil pontot. Egy ilyen világító toronyként tud üzemelni, hogy itt ez minden zápor, zivatar, meg mozgolódás ellenére ez stabilan tud működni.
Igen, csak nem hype-os.
Hát, az biztos. Na, minden esetre érdemes megnézni, hogy mik lesznek benne. Most, hogy így hivatalosan is bejelentették, hogy 5.0.0 kötőjel beta.1 ez a verziószám, úgyhogy most már tényleg elkötelezték magat, hogy lesz ebből az ötösből valami. Hoztam egy másik témát, ami igazából kicsit így az internetes biztonsággal van kapcsolatban. Ti szoktatok-e online vásárolni bármit?
Bármit nem, de bizonyos dolgokat igen.
Igen, nem gyakran, de szoktam.
Szuper, és honnan tudod, hogy amit megadsz fizetési adataid, azok biztonságban lesznek, vagy vannak?
Én általában nem szoktam megadni nagyon. Hát attól, hogy mit értesz fizetési adat alatt? De...
Hát, hogyha kifizeted a terméket online.
Igen, de mi az adat? Tehát szállítás adatra gondolsz, vagy konkrét bankkártya?
Bankkártya adat.
Azokat általában vagy virtuális kártyával csinálom, vagy PayPal-en keresztül.
Uh-huh. Edu?
Nekem is hasonló. Én is szoktam ilyen virtuális kártyát megadni, vagy ha van lehetőség, mondjuk, hogyha itt Budapesten ez történik, hogyha van lehetőség bemenni boltba, akkor inkább, mikor bemegyek boltba, és akkor ott fizetek, vagy uh-huh. helyszínen. Vagy hogyha jön a futár, akkor a futárnál inkább fizetek.
Na és mit szólsz ahhoz, hogyha találsz egy tök szuper hirdetést, mert mondjuk akarsz venni egy laptopot, és egyébként amit kinéztél magadnak, az 600 ezer lenne, de itt most leárazás van, és 450 ezerért megkapod. Állati jó ajánlat, 3 darab van már belőle csak az országban, ráadásul Budapesten van, nem is messze onnan, ahol laksz. Tök jó lenne megvenni, pont akarsz is venni egyet, tehát minden stimmel.
És pont neked, csak neked.
Hát nem csak neked, de hogy, tehát hogy pont van egy ilyen.
De nem, a reklám az már ráfigyelt, és hogy csak neked.
Ja, igen, tehát personalizált reklám van. Akkor ezt így mondjuk egy ilyen virtuális bankkártyával kifizetnél, ugye?
Hát azért megnézem, mi ez a hely, ahol én ezt rendelem.
Na, és hogy nézed meg? Egy online webshop. Mint égen a csillag, annyi sok van belőle.
Hát én speciál biztos, hogy nem fizetnék egy online webshopnak, egy ilyen random webshopnak nagyobb összeget, anélkül, hogy ne látnám a kezembe a terméket.
Hát jó, akkor nem ilyen nagy laptop, hanem valami kisebbet, mit tudom én, mondjuk egy ilyen nagyon profi podcastes mikrofont szeretnél venni. Egyébként 50 ezer az ára, de mondjuk azt nem tudom, hogy mennyire profi tud lenni, de mondjuk most 15 ezeré megkapod. Tehát nem olyan veszélyes akkor az ár. Azt kifizetnéd így webkártyával?
Hát biztos utána néznék valahogy.
És meglátod, hogy ugyanazt a terméket máshol bizony 50-60 ezerért adják.
De nem, hát konkrétan az oldalnak, hogy az valahol
és
csak írnak valamit.
Hogy nézel utána?
Nem tudom. Még nem volt ilyen problémám eddig.
De igazából több lehetőség van, hogy lehetne ezt megvizsgálni, hogy most az adat oldal az biztonságos vagy sem. Az egyik pont az, hogy tehát minden terméknek van egy ára, és hogyha több helyen nagyjából ugyanaz az ára, az azt jelenti, hogy ennek a terméknek kell, hogy legyen körülbelül az az ára, amit mindenhol máshol van. És hogyha valahol nagyon nagy a különbség...
De nem olyan nagyon nagy, csak egy kicsivel kisebb. Tehát annyira, hogy pont ez legyen a legkedvezőbb ajánlat, de ne annyival kevesebb, hogy már szemet szúrjon, hogy hát ennyi biztos, hogy nem adják.
Az első pont megnézni a piacot, hogy milyen az árak és mik a különbségek. Tehát hogyha, ahogy te mondasz, hogy nem nagy a különbség, akkor meg kell nézni ezt a weboldalt.
És hogy nézed
hogy, meg? Például, hogy néz ki, milyen kapcsolat van benne, tehát milyen elérések vannak. Van-e mondjuk az iroda, vagy mennyire trendy az az oldal? Mondjuk, hogyha valaki használ valamilyen szolgáltatás, mint árokkereső, vagy e-katalóg, vagy valami ehhez hasonló, akkor ott mindig vannak a ilyen kis matricák, hogy ez most ajánlatbolt, vagy nem, vagy megbízható, uh-huh. vagy sem. Tehát ez is fontos. Szerintem, sőt, ilyen szolgáltatások is segítenek abban, hogy te jó helyen vegyél bármit is. Nyilván ott is van, tehát hogyha megnézni bizonyos termékeket, akkor ott is lehet mindenféle furcsa weboldalakat találni. Ezeken szerintem nem érdemes bármilyen adatot megadni.
Na, és tegyük fel, hogy tök jól néz ki az oldal. Megnézed a kapcsolatát, és akkor ott látsz telefonszámot, címet, mit tudom én, ilyen dolgokat látsz, és utána mész? Tehát fölhívod a telefonszámot, oda mész a címre? Vagy ez csak így leellenőrz, vagy igen, van kapcsolat oldal?
Hát jó lenne utána járni, de igazából, hogyha...
De valójában nem teszed meg.
Hogyha magamról lenne szó, akkor én tudom, hogy mit szeretnék venni, és hol ezt érdemes vásárolni. Tehát én nem fogom valamilyen nagyon drága terméket random oldalon venni. Uh-huh. De hogyha
De hogyha a hallgatóknak szeretnénk tanácsot adni ezzel kapcsolatban?
Hogyha mondjuk valamilyen termékről lenne szó, ami csak egyedi, és csak valahol, és minden máshol nincs, én megnézném azt, hogy van-e valami helyszín, ahova be lehet menni, és akkor ott megnézni, és vásárolni. Így nem fogom adni pénzt, semmi kártyát, vagy bármit is előre. Max az lehet, hogy rendelek, és majd a futárnál fizetek. Az még talán beleférhet.
Hát ugye ott is azért érhet meglepetés, hogy kapsz egy doboznyi, nem tudom, tölteléket, ilyen doboz tölteléket, műanyag hulladékot, kifizeted, ott rögtön helyben nem bontod ki, a futár elveszi a pénzt, azt már megy is.
Hát igen, de még lesz kis időt elkapni a futárt. Még.
Utána szaladsz, elgáncsolod.
Vagy de ilyenkor még lehet rábeszélni valamit, még valami viccel, vagy hülyeséggel, és akkor még lesz kis időt megnézni.
Igen, tehát ez egy abszolút jó tanács, hogyha futár jön, akkor valamilyen borzasztó szóviccel tartsátok fel, addig, amíg kibontjátok, leellenőrzitek, hogy tényleg jó terméket
kaptok. Sőt, a futárnál még egy másik probléma, hogy sokszor tud úgy átvinni a dolgot, hogy nem is tudják, hogy ez te valójában az az ember, aki rendelte, vagy sem, amikor ki van fizetve. Ez meg egy másik sztori.
Igen, amúgy, igen,
ami
igen, igen.
Szinte veszélyes.
Na, amit én hoztam, az egy olyan dolog, van egy ilyen islegitsite.com weboldal, ahova beírhatjátok egy tetszőleges weboldalnak a címét, és akkor ez különböző metrikák alapján meg tudja mondani azt, hogy ez a weboldal, ez egy legitim weboldal-e, vagy pedig nagy valószínűséggel valamilyen kamu oldal. Ugye, amit mondhatok, hogy szépen néz ki a weboldal, tényleg helyes magyarsággal jár el, meg van-e kapcsolatoldal, igen, ezek mind-mind fontosak, és ezen kívül még a HTTPS-re szeretném felhívni a figyelmet, hogy az is tök fontos, de manapság azért gyakorlatilag így Let's Encrypt-e, gyakorlatilag bárki ingyér csinálhat HTTPS-t magának, úgyhogy ez sem ad egy ilyen 100%-os bizonyságot. Ott mondjuk a certifikátnak érdemes utána nézni, hogy ilyen ingyenes, vagy pedig valami komolyabbról van szó, de ettől függetlenül ezen a szájton is le tudjátok ellenőrizni. Például, amit szokott ajánlgatni, vagy mondani is, hogy egy webshop, hogyha 4 hónapnál fiatalabb, akkor azzal azért jobb fenntartásokkal kezelni, fenntartásokkal kezelni azt a webshopot, és nem megadni a kis pénzedet, mert hiába, hogy virtuális kártyáról fogod odaadni a pénzt, de odaadod, tehát hogy megbízol benne, és hogyha nem teljesítik, akkor az így elúszik. Tehát akkor terméket azt valószínűleg nem fogsz kapni, nyilván ezt meg lehet reklamálni a bankodnál, és nagy valószínűséggel ki fog derülni, hogy kamu a dolog, és te visszakapod a pénzedet, csak hát a macera, meg kártyát letiltani adott esetben, hogyha mégsem virtuális kártyáról intézted meg, tehát hogy egy csomó ilyen macerával tud járni, meg megadtál valamilyen személyes adatot, adott esetben még szállítási címet is megadtál, tehát ezek is mind-mind olyan személyes adatok, amik így kikerülnek a rossz indulatú embereknek a kezébe. Úgyhogy ezen a szájton érdemes leellenőrizni, mielőtt így online fizetésre adod a fejedet. És a legtutibb persze az, hogyha a te saját bankodnak a honlapján tudsz fizetni, mert azért bankolsz ott, mert azt úgy abban megbízol tényleg. Ott már elég nagy gáz lesz, hogyha azt is feltörték, vagy módosították.
De igazából még az is segít, hogyha a bankban, vagy a bankkártyán van egy ilyen lehetőség, hogy külön kell engedélyezni a tranzakciót.
Az abban az esetben tud vagy segíteni, hogyha le akarják még nyúlni további pénzeket. De hogyha tényleg ott hirdetett neked egy tök frankó mikrofont, te azt fogod, megrendeled, jóhiszeműen, kifizeted, jóhiszeműen, leengedélyezed, mert tényleg azt hiszed, hogy el fogják küldeni. És utána jön a hopp, hogy hát igen, holnap sem küldik el, meg holnap után sem, meg egy hét után sem, és azt veszed észre, hogy ezt a szájtot már le is kapcsolták.
Igen, csak vannak olyan oldalak, ami pont azt csinálják, hogy mintha te rendeltéd valami, és az emberke így fog várni, de ők közben így még próbálnak levenni még egy kis pénzt.
Igen, az ellen mindenképp segít ez a többfaktoros azonosítás, tehát szó se róla, az teljesen jó, csak így az első körös csalásban abban nem tud segíteni. De hogy érdemes ezt a szájton leellenőrizni még online fizetés előtt, hogy tényleg legitime az az oldal, ahol te akarsz vásárolni.
És azt tudjuk, hogy ez a szájt egyébként miket ellenőriz?
Na hát ez különböző metrikák alapján dolgozik. Például figyelembe tudja azt venni, hogy különböző ilyen fekete listás oldalakon szerepele. Ott van felsorolva egy csomó ilyen adatbázis, amivel kapcsolatban áll, és hogyha bármelyiken is szerepel, akkor az így már egy ilyen váló ok, már ilyen kizáró oknak tud jelentkezni. Mikor készült az adott domén? Tehát, hogyha így, mit tudom én, több 10 évvel ezelőtt, akkor az valószínűleg egy olyan megbízható, stabil pontja az internetnek, amire azt tudjuk gondolni, hogy igen, ez vállalja a következményeket, nem pedig csak tegnap csinálták, és holnap már nem is lesz. Tehát nem egy ilyen illékony dologról van szó. Ugye a HTTPS az egy tök fontos dolog, és akkor például egy ugyanilyen fontos jelző lehet az, hogy mennyire népszerű az adott weboldal, hány keresési találatban szerepel, mekkora forgalom megy ezen a szájton keresztül. És akkor így ezek alapján, meg még néhány metrika alapján így ad egy ilyen összesített eredményt, hogy igen, akkor ez úgy tűnik, hogy ez valószínűleg legitim szájt, vagy pedig nem, inkább tartózkodjál tőle, és akkor ez nem valószínű, hogy jó lesz neked. Na, tehát, hogyha kipróbáljátok, és megnézitek a devtears.shivaforce.com oldalt, akkor azt látjátok, hogy itt a fő domént fogja ellenőrizni, ez valószínűleg legitimnek mutatja. És ja, hát ezek a metrikák, ezek szinte mind zöld. Ugye olyanok nem lesznek zöldek, amiket nem tudott valószínűleg ellenőrizni.
Itt próbálgatva azt néztem, hogy vissza is lehet nézni, hogy mik voltak az elmúlt időszakban az ellenőrzött domének, és látom, hogy itt mások is néztek magyar oldalakat, miközben mi is. Jó látni, hogy használják ezt az emberek hasznos eszközöktől.
Kaptunk egy elég érdekes témajavaslatot egy kedves hallgatóitól, hogy mi történik 35-40 év felett egy programozóval. Ti erről mit gondoljátok?
Nincsenek ilyen programozók, ezeket elviszik a plejádok.
Viccen kívül én sokáig gondoltam, és egyébként az a trend, hogy azért ez egy fiatalok által uralt iparág. De Róka, te azért már köztünk mondva, hogy nem vagy fiatal.
Hát én már nem. Igen, én már 40-en is túl vagyok, és várom, hogy jöjjenek az UFO-k és elvigyenek. Igazából lehet, hogy újabb karrierutat nyitnának előttem. Na, de tényleg viccet félretéve. Simán az is benne lehet, hogy nem látni ilyen, mit tudom, 50-60 éves fejlesztő kollégákat, mert azért mire elér odáig, hogy 50-60 év, és benne ragad ebbe a fejlesztői szakmában, nagyon begyorsul a dolog, ha az ő lelassult életviteléhez képest, tehát ez lehet az egyik probléma, hogy kiesik a szakmából, mert egyszerűen biológiailag nem bírja. Ami még lehet, hogy azért nem találunk ilyen fejlesztő kollégákat, mert egyszerűen akik 50 évesek, tehát most 2022 van, az azt jelenti, hogy mikor 70 valamikor születtek, 72-ben, ugye? Jó számolok. Hát azért, igen, akkor is volt már számítástechnika, de az egy teljesen másfajta számítástechnika volt, tehát aki akkor tanult, az már régeség elavult.
De nem azt jelenti, hogy ő akkor csak tanult?
Igen, de érted, tehát, hogy azért megnézed, egy 70-es évekbeli ember, az akkor egy szakmát tanult az ember, megtanulta a szakmát, és abban dolgozott. Tehát amit ott akkor megtanult, azt tudta, és az volt az életpályája, hogy azt megtanulja, és gyakorlatilag a nyugdíjig azt tolja. Tehát ilyen egyszakmás dolgok voltak. Most ehhez képest azért nagyon-nagyon sok pályaváltás van. Tehát az ember megtanult egy szakmát, kipróbálta, dolgozott benne néhány évet, és rájött, hogy valami, tehát vagy az, hogy rájött, hogy teljesen más szeretne csinálni, vagy pedig jött a COVID-helyzet, és rákényszerítette, hogy teljesen mást akarjon csinálni, vagy bármi lehet. Egyébként én saját magamat is ide tudom sorolni, mert én tök sokféle dolgot már kipróbáltam. Nem találtam egyszerűen a helyemet egy 20-valahány éves koromig.
Igen, ezzel egyet tudok érteni, hogy az élet az eléggé pörgös lett. Sőt, Amerikában egy nap gazdag, másnap alszal az utcán. Tehát ez így már az életnek egy része lett, és nyilván leginkább több ilyen ember van, aki, ahogy mondtad, szakmát megtanulta az egész életre. És azokból a fejlesztőkből, aki akkor még született, is van, tehát kevés, de van szerintem.
Igen, egyébként itt elég torz a képünk, mert hogy a 70-es évben jóval kevesebben tanultak fejlesztőnek, mint most. Amikor most már ugye az egyetemek is folyamatosan növelték a létszámokat, meg egyéb képzések is vannak, tehát hogy sokkal több új fejlesztő jön piacra évente, mint mondjuk 30 évben volt.
Azok az idősebb fejlesztők, ők írták nekünk a Windows-t, a macOS-t, böngészőket is, amit mostanában még mindig használjuk.
Egyébként abszolút. Tehát, hogy valószínűleg ezért nem is találkozunk velük, mert ezekhez képest nagyon kis pályán mozgunk. Tehát ez ilyen, nem tudom, hogy mi ehhez a jó focis hasonlat, de hogy ilyen megye 2-3 szint.
Mert én amúgy még szerintem, hogy az embereknek még így idővel változik az életmódja. Tehát amikor már ilyen 40 éves fölött, vagy 30, akkor szerintem többször az emberek mással is szeretnének foglalkozni. Tehát mondjuk több időt költeni a családra, vagy elmenni valamilyen vezetési pozícióban, ahol máshogy tudnak képviselni saját magát.
Hát igen, simán lehet, hogy karriert építettek, és úgy kerültek följebb, gyakorlatilag valamilyen vezető pozícióban, hogy nem fejlesztőként vannak. Tehát ez is benne van a pakliban.
Itt még az az érdekes kérdés lehet, hogy mi a helyzet azokkal, aki 30 után tanulnak programozni?
Hát igen, ez is egyre gyakoribb szerintem, egyre többet látni ilyet. Ott van, akinek sikerül, akinek kevésbé, ez embere válogatja szerintem.
Szerintem meg semmi köze a korhoz. Tehát, hogyha valakinek van affinitása hozzá, akkor az, hogy most 30 után kezdett nekiállni programozni, tanulni, miért ne?
Hát, mert szerintem a legtöbb ember, aki úgy tényleg szeretne programozni, tanulni, az már 30 előtt is szeretett volna. Tehát, hogy nem is munkaszinten, de azért így otthon kíváncsiságban valószínűleg akkor már előtte is tanult.
De lehet, hogy nem volt lehetőség akkor. És most csak tudta meg, hogy van is ez a lehetőség. Sőt, mondjuk, hogy ha megnézzünk a mobilfejlesztés, mostanában sokkal egyszerűbb lett csinálni, vagy fejleszteni mobil alkalmazások, nem csak azért, mert van a frontendes keretrendszerek, hanem sokkal egyszerűbb lettek a natív programozó nyelvek. Tehát ahhoz képest, hogy mi most van például a SwiftUI, vagy a Jetpack Compose, ez sokkal egyszerűbb, mint 10 éve az Objective-C, vagy Java-ban valami.
Ezt maximálisan tudom támasztani, mert amikor én azzal az Objective-C-vel találkoztam, tehát az borzasztó.
A másik szerintem, amivel én találkoztam, tehát ezzel a régi paradigmával, hogy a programozónak meg kell szülnie, és sehogy más, én ezzel egyáltalán nem értek egyet, de azt kell figyelembe venni, aki szeretne mondjuk valamiben jó lenni, mint például egy focis, vagy akár ki, azt nyilván gyerekkortól kell kezdeni, és akkor így sokkal nagyobb siker lehetőség van, mint ha ezt kezdeni, nem tudom, 30-kor. Ugyanúgy a programozással, de viszont az, hogyha valaki nagyon, akartam mondani, hogy későn, de nincs későn, tehát aki 30 után szeretne megtanulni, programozni, kell tudni, hogy mik a saját határokat, és mit te szeretnél ezzel elérni, és mit tudsz megcsinálni ezzel. Tehát, hogy mi a célod. Nyilván, hogyha 30 éves fölött kor fogsz tanulni, vagy valaki fogja tanulni bármit is, az nem azt jelenti, hogy ő lesz ebben sikeres, vagy sikertelen. Mert nyilván lehet még végtelen sokáig perfekcionalizálni, hogy 5-től kell tanulni, és hogyha 30-tól tanulsz, akkor már nem lesz annyira jó minőségű, vagy mit tudom, milyen minősége az alkalmazás, de közben valaki tud ezt megtenni, és szerezni pénzt, miközben valaki más még csak ott panaszkodik, vagy kározik, hogy
de így kell. Igen, ja, hát ez Magyarországon különösen jellemző, ez a károgás. Ez is tök jó, hogy így előkerült. Meg hát talán az lehet a kérdés mögött a motiváció, hogy van-e karrier lehetőség 40 után fejlesztőként? És hogyha szerintem legalábbis, hogyha az ember nem akar valamilyen ilyen menedzser pozícióba kerülni, tehát amikor már csak beszél a dolgokról, ez a szakma annyira gyorsan változik, hogy mindig van lehetőség megújulni, és mindig van lehetőség új dolgokban legjobbnak lenni. Igazából az a kérdés, hogy szeretne-e az ember ebbe belekapaszkodni, és ezen a vonaton utazni, hogy ezekben az új dolgokban a legjobbnak lenni, mert azért láttam én is olyan fejlesztőket, akik megragadtak egy valamilyen szinten, és nagyon görcsösen ragaszkodnak az akkori, akár több mint 10 évvel ezelőtti tudásukhoz. És tök nehéz egy ilyen kollégát kilendíteni abból a helyzetéből, amihez ő meggyőződéssel ragaszkodik. Tehát itt tökre nyitottnak kell lenni, és nem szabad összekeverni azzal, amikor valaki tapasztalatból mondja, hogy hát ez a X vagy Y megoldás, ez kifejezetten rossz. Mert ezt meg, tehát ez egy nagyon nehéz dilemma, amikor egy döntéshozó elé áll egy ilyen fiatal titán, aki mondja a saját kis naív dolgait tudatlanul, egy vén szaki meg odaáll, hogy hát ezt így biztos, hogy nem, mert így meg úgy volt a múltban is, és hogy ez most valós tapasztalat, vagy pedig valós tényleg egy olyan elháríthatatlan akadály, ami tényleg hülyeséget beszél az új ifjonc, vagy pedig abból fakad, hogy valaki beragadt, a régi kolléga beragadt a múltba, és akkor nem tud kitörni belőle. Ez mondjuk döntéshozói szempontból is izgalmas kérdés, hogy ezt hogyan lehet mérlegelni jól ilyen helyzetet. Biztos független szakértők bevonásával lehet, de mondjuk azért elég nehéz lehet egy ilyen helyzet, tehát sok ilyen helyzet adódhat nap mint nap, és mindig függetleneket bevonni, hogy elég költséges lehet.
Ami még fontos, hogy nagyon sokféle programozásból van. Vannak olyan területek, ahol sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb lehet elindulni, meg elérni valamilyen eredményet, és nem kell annyira sok tudás, viszont vannak olyan területek, ahol nagyon mély és sok tudás kell ahhoz, hogy jó tudjál bármit is megcsinálni. Mint például egy óprendszer, vagy egy processzor irányítás. Tehát ahhoz nagyon sok tudás kell, meg...
Ugye ezt mondtam az előbb, hogy az, amit mi csinálunk, az ilyen megye kettő szint. A profik azok nem ebben a ligában fociznak. Ez tökre benne van. Illetve amit még érdemes ezzel kapcsolatban megfogadni, hogyha tényleg nem egy ilyen begyöpösödött kollégát találunk, aki mit tudom én, 50-es vagy akár idősebb is, akkor azért nagyon sok tudás felhalmozó. Nem is az, hogy tudás, nem a lexikális tudás, hanem a tapasztalat. Hogy ő már látott ilyet valami tök más környezetben. És érdemes meghallgatni azt, amit mond. Lehet, hogy egy kicsit átvitt értelembe kell venni, de nagyon érdemes ráhallgatni, nagyon érdemes megfogadni, vagy értő, nyitott füllel hallgatni a szavait, mert az sok éves tapasztalat, hát azt nem lehet mással helyettesíteni szerintem.
Igen, de szerintem ez a tapasztalat az, ami miatt úgy sokan úgymond kikopnak a szakmából, hogy a maga a programozás mellett egyéb más ilyen domaintudást is szereznek, és azt tudják jobban hasznosítani, anélkül, hogy fejlesztenének, hanem csak úgy tényleg egy vezető pozícióba értékesebb már ilyen egy bizonyos kor után és tapasztalat rendelkező személy, és szerintem ezért sokan ezért váltanak, úgymond szakmát, hogy kopnak ki a magából a fejlesztésből.
Vagy az is lehet, hogy a Péter elv mentén addig buknak felfelé, amíg teljesen inkompetens szakmában vagy szakterületre nem kerülnek. Ennek majd nézzetek utána a házi feladat. Vagy az is lehet, hogy csak simán annyi sok tapasztalatot gyűjtött, hogy egyszerűen kiég. Egyébként nagy hajtás mentén az simán előfordulhat, tehát arra azért nagyon vigyázzatok fejlesztőként, hogy így a munka-magánélet egyensúly az megmaradjon, mert lehet hajszolni így a pénzt, meg túlórákat, meg minden túrót, de hogy annak meg nem sok értelme lesz, hogyha az emberből egy-két év után ilyen kiégett roncs lesz, és rá se akar nézni számítógépre.
Itt szerintem nagyon fontos a saját célokat követni, nem valakinek a másnak, mert egyszer lesz egy olyan pont, amikor kétre válik az út, és mindenkinek máshova kell menni, és hogyha valaki odaad saját magát a másik, tehát nem a saját célokhoz, akkor nem biztos, hogy lesz még neki valami kedve folytatni.
Ja, hát ez is egyfajta kiégés. Na szóval én vagyok az élő tanúrá, hogy 40 év felett nem tűnnek el a programozók, de tény, hogy kevés van.
Majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönjünk ilyen fajta témai javaslatlak, még várunk mégis ilyeneket, vagy hasonló.
A korábbi adásokban sokat beszéltünk a biztonságról, és most ezzel kapcsolatban hoztam egy témát, a GitHubnak indul most egy új szolgáltatása, ami gépi tanulást használ a lehetséges biztonsági hibák felfedezésére. Az első körben most JavaScript-en és TypeScript repokat támogat, és ott ilyen gyakori hibákat talál meg, mint például SQL injection, path injection, XSS, és ehhez hasonló hibákat tud felfedezni. Ugye eddig is voltak már hasonló feature-ök, például a sérülékeny library-ket, dependenciákat jelezte, de most már így a kód szinten is ellenőrzi a adott repókat, és ad visszajelzést arról, hogy ez most milyen állapotban van.
Ez mondjuk egy Aconetix-hez képest mennyivel jobb, vagy rosszabb, vagy több, vagy kevesebb?
Az, hogy ez drága, akkor mondom.
Hát jó kérdés, ez még egy teljesen új feature. Ugye a belső működését egyiknek se ismerjük, de az biztos, hogy ez teljesen ingyenes, minden repóba azt hiszem automatikusan fut, ami alkalmas erre, tehát igazából ingyen kapunk visszajelzést azonnal.
És ezt be kell kapcsolni a GitHubon, vagy hogy történik ez, hogy ez fusson minden repóba?
Hát a repónál be kell tenni a kódszkenninget, ha ez nem van állítva, akkor már ez az új feature is futott, és ott az experimental flaggel lesz megjelölve ez a sérülékenység találat, mert ugye ez még lehet fals pozitív is, ugye, mert még beta van ez a program.
Szerintem tök jó, mert egyre több ilyen feature van a GitHubon. Ha jól emlékszem, az egyik az elsők között volt olyan, hogy nézte a függőségeket, hogy azok mennyire elavultak, és hogyha valamelyik függőségben volt valami sebezhetőség, akkor ezt a GitHub is ített, hogy érdemes majd update-elni a JavaScript, vagy a frontendes projekteknál package.json-be a függőséget. Sőt, bizonyos dolgokat is automatikusan is tud update-elni, meg feladni pull request-eket.
Ja, szerintem is tök frankó. Igazából amit nem értek teljesen, hogy az miért jó, hogy ahhoz, hogy bekapcsoljam, ahhoz a projektnek a gyökerébe bele kell raknom egy ilyen YAML fájlt, ahol konfigurálom ezt a cuccot, és odaad nekem egy default konfigot. Tehát miért nem úgy van, hogy a default config az a semmi, és mit tudom, a repo mellett egy ilyen metaadat lenne, hogy be van kapcsolva vagy sem. Tehát, hogy ne kelljen a repo kódjában igazából bármit tartanom ezzel kapcsolatban, ha csak így defaultból szeretném használni. És hogyha ezt custom akarom konfigolni, akkor persze miért is ne, akkor lehet ott konfigot tartani. Csak na. Szóval a defaultot azt miért kell megmondani?
Ez az ára az ingyen túlnak, vagy árnak egy része.
Hát drága. És egyébként nem tudom, arra van valamilyen hivatkozás, hogy mi történik az én kódommal? Tehát, hogyha ezt egy privát repóban futtatom, akkor az én kódom az bekerül ott a nagy közös Microsoftos kód kánoámba?
Persze, hogy más. Minden, ami cloudba, az már nem a tied. Az csak úgy néz ki. Meg van rajta egy private flag.
Tehát ilyen esetben a plágium az simán játszhat. Tehát, hogy van nekem egy tök jó kódrészletem, és oké, én ilyen kis pályásan focizok, de hogy én azért föltettem GitHubra, de nem akarom még publikussá tenni, mert ki tudja, hogy miért nem. Mondjuk egy ordinári nagy bizniszt akarok ráépíteni, és bekerülj a Microsoft nagy közös kódtárba, ahol majd egy ilyen gépi tanulásos akármi kiajánlja ott a Microsoft fejlesztőinek. Mondjuk egy ilyen control space után, és akkor meglátják azt a kódot, és hú, leesnek a székről, és utána, nem tudom, bizniszt robbantanak az új Windows-zal, mert benne lesz ez a nagyon szuper szoftver. Jó, most ez eléggé hülye példa, de hogy értitek, tehát, hogy...
Igen, rosszul jártad.
Igen.
Nem úgy kell menteni a kódot, vagy tárolni a kódot.
Hát ja, tudom, kis flopin tudom tárolni a műhelyembe, és akkor az úgy megmarad nekem, amíg el nem jön a tech és el nem viszi.
Talán elmarad. Erre még nincs garancia. Erre se.
Viszont ne tegyetek privát repóba semmit. Tegyétek föl nagy közösbe, mert az jó. Az open source az jó. István, jó az open source?
Hát megvannak az előjei. Pont a minap volt, hogy az egyik fejlesztésünknél jött ki egy hiba. Ez egy saját alkalmazás, ami Tomcat Containerben futott, és ott a Tomcat-et frissítve azt tapasztaltuk, hogy előtt egy elég csúnya hiba. A válasz írás egyszerűen nem történt meg a rendszerben. Tehát ez egy ilyen kvázi proxy alkalmazás, ami a válasz nem tudta írni. És itt például nyomozunk kell, hogy akkor most mi történt pontosan, miért nem működik ez. És itt igazából nagy segítség volt, hogy maga Tomcat az open source, és konkrétan hozzáfértünk a forráshoz, és látszott, hogy pontosan melyik commit okozta a problémát, mi változott meg a háttérbe, és így megtaláltuk egy gyors workaround-ot arra, hogy jól lehet megoldani ezt a problémát, ami előjött.
De ugyanezt egy zárt forráskódú webszerver esetén, hát hogyha jól érzem, akkor ez szinte lehetetlen küldetés lett volna.
Hát azért, ha nem is lehetetlen, de reménytelenül nehéz, így fogalmazok. Mert azért már láttunk olyat, van, aki képes erre, de az iszonyatos tudás kell hozzá. Tehát ugye, ha megvan a forrás, azért úgy elég könnyű debugolni a kódot. Ha nincs, akkor meg gyakorlatilag csak memória címeket látsz, és az úgy kicsit értelmezhetetlen, de hát egyébként van, aki képes erre, de hát ez már tényleg nagyon komoly szakértelem kell, és rengeteg idő. Így viszont ez egy viszonylag egyszerű feladat volt.
Jó, most tegyük hozzá, hogy te egy jávás kódról beszélsz, és jávás kódot azért eléggé jól vissza lehet fejteni, de mondjuk, hogyha valami C-ben íródott, akkor az ott halmozott a hátrányos helyzetből indul az ember.
Hát igen. Egyébként volt ilyen is, volt, aki képes volt erre. Ez mondjuk pont nem egy jelentő price szituáció, de már felhozom ezt a szorít is. Van a GTA nevű játék, és ott jött elő az, hogy az online rész az nagyon lassú. És egy fejlesztő ezt kidebagolta, tehát valaki otthon ezt ki tudta debagolni, hogy miért lassú. És tehát valaki képes erre. Ő képes volt a memória címeket olvasva rájönni, hogy mi az a kódrészlet, ami lassú, de hát ez tényleg nagyon komoly törés kell.
Szóval a lényeg az, hogy az open source az jó, úgyhogy ti is fejlesztetek open source-ra.
Igen, és itt egyébként ugye a problémát is be is tudjuk tenni a fejlesztőknek, hogy akkor ez miért változott meg ez a működés, és akkor hogyan kell igazítani nekünk ezzel az alkalmazásunkat, vagy hogyha bug az ő oldaloknak, meg tudják javítani azonnal, és így sokkal gördülékenyebb a dolog, mint ha azt tapasztalnánk, hogy nem megy, és nem tudjuk, hogy miért nem, mert hogy elképzelésünk sincs, és nyomozzuk ki valahogy szép lassan közösen. A másik téma, amit hoztam, az is a biztonsághoz kötött. Ugye korábban beszéltünk például a Log4j sérülékenységről, meg a múltkori Linuxos rootkit támadásról, és itt most részben ezek miatt is az Open Source Security Foundation indult egy új projektet, az Alfa Omega projektet, ahol kifejezetten ilyen Zero Day támadásokat keresnek, tehát ilyen nem ismert sérülékenységek után kutatnak különböző nyílt forráskódú rendszerekbe, és ezeknek a kikerülésétre keresnek majd megoldásokat. És akkor itt azt már jó is látni, hogy a Google meg a Microsoft is 5-5 millió dollárral támogatja ezt a projektet.
És az miért csak most? Tehát eddig simán bekerülhetett bármilyen open source vacak a, nem tudom, akár oprendszer szintre? Vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy eddig nem foglalkoztak ezzel?
Hát eddig is foglalkoztak, tehát ez a Foundation eddig is a security-vel foglalkozott, ez most célzottan arra való, hogy zero day támadásokat keressenek. Tehát ugyanúgy vannak hackerek, akik azzal foglalkoznak, hogy ilyen támadásokat keresnek, itt is egy viszonylag nagy büdzsével célzottan nyílt forráskódú rendszerekbe keresik ezeket a támadásokat, és együttműködnek azoknak a fejlesztőivel, hogy kijavítsák ezeket.
Ja igen, ez lett volna a következő kérdésem. Oké, megtalálják, és akkor mi lesz? Tudják, hogy lesz ilyen backdoor a saját szoftverükben, tehát erre fogják használni, vagy pedig tényleg ki is javítatják, vagy pedig csak kijavítják, vagy
hát, hát dolgoznak a javításon, ilyenkor ugye nyilván attól függ a támadástól, vagy a sérülékenységtől függ, hogy ez mennyire egyszerű javítani, de igen, tehát az a céljuk, hogy összedolgozzanak az adott fejlesztővel, mint én erre az adott projektnél, és segítség a javítás. Tehát ugye nem csak a hiba felfedezése, hanem ott a segítség a javításba. Tehát ez a projekt célja. Ugye már sokszor van olyan, hogy ilyen különböző, tehát vannak különböző cégek, meg egyéni személyek, akik keresik a sérülékenységet, de ők aztán nem feltétlenül tudnak segíteni abban, hogy ezt hogyan kell kijavítani. Itt meg a javításba is segíteni fognak.
Hát akkor jól értem, van nekem egy publikus repom GitHubon, akkor számíthatok tőlük pull requestre?
Hát mennyire használják a repódat, és hol?
Hát most tudom mondani a current date nevű repom, ami az aktuális dátumot tartalmazza, összvisz ennyit. Meg van benne egy readme file, ami elmondja azt, hogy ez van benne. Tehát, hogyha mondjuk ezt a repót nekiállnának az emberek használni, és tényleg ez alapja lenne valamilyen rendszereknek.
Akkor igen, tehát igen, itt alapvetően olyan projekteket széloznak, amik kellően komolyak, és sokan használják, és igen, ott azoknál dolgoznak ilyeneket. Gondolom, felkeresik mindig az adott maintainert előtte, de lehet, hogy szorgalomból is elkezdik nélküle.
És ki dönti el az, hogy kellően komoly?
Hát gondolom, a projekten belül van erre egy board, aki ezt felméri.
Na, csak nem csak úgy kötözködésből kérdezem, hanem ugye nemrégiben volt az a hír, amikor a Node.js-ben egy olyan libet, ami a konzolra kiírt szövegeket meg tudja színezni, azzal a libbel történt valami. És úgy önmagában ez nem egy komoly funkció, tehát most az mi, hogy szivárvány színű szöveget tudok kiírni. Tehát ezt én tökre nem tudnám így külső szemlélőként azt mondani, hogy hú, ez egy komoly lib, ezzel kell foglalkozni, hogyha ebben történik valami. Ehhez képest állatira sok rendszer használja ezt. De nem azért, mert komoly, hanem azért, mert fancy. De sokan használják, és ettől komolyodott meg.
Hát igen, de ez is egy úgymond része a komolyságnak, hogy mennyien használják. Tehát alapvetően egy olyan rendszer, tehát ugye most itt példaként pont a Log4j van felhozva, amit aztán tényleg mindent használnak. Az például egy olyan library, amire fokozott figyelem szükséges ilyen téren is.
Milyen érdekes, két logolós cuccot hoztunk most.
Következő érdekes téma, amit hoztam, az, hogy egy fejlesztő majdnem elveszett az év végi bónuszt a JSON Stringify miatt.
Hogy micsoda?
Igen, először el is mondom, hogy mi történt, tehát, és miért volt valami JSON Stringify, vagy milyen JSON Stringify hiba történt. De az volt, hogy volt egy kis projekt, ahol meg kellett csinálni bizonyos format, ami elküldi majd a backend felé stringben a formban kitöltött adatokat, és tehát maga a fejlesztés megtörtént, és egy idő után az történt, hogy valahonnan elkezdtek jönni a hibák, vagy ott a felhasználó nem tudta rendesen kitölteni a formot, vagy a backenden valami történt, és akkor így senki nem értette, hogy mi a probléma. Aztán kicsit később kiderült, hogy közben még történt valami nagyon apró változás a projekten, és azután jöttek ezek a hibák, és igazából maga a probléma az volt, hogy a kitöltött formot úgy költék be, hogy egy array-ben volt felsorolva a fieldek úgy, hogy van egy object, és az objectnek van egy olyan kulcs, hogy field ID egy értékel, és maga a value egy értékel, és az a probléma volt, hogy ezt a tömbet ők beraktak egy stringbe a JSON stringify-jal, és mivel bizonyos mezőknél nem volt kitöltve az adat, azok a mezőknek a value-ja el is tűnt a stringből. Mivel a JSON stringify úgy működik, hogyha undefined valamelyik kulcsnak az értéke, akkor ezt nem rakja be a stringbe.
Igen, és ez hogy függ össze az ő évvégi bónuszával? Vagy nem hát, értem a dolgot?
Ez volt a hiba, hogy mivel kikerültek a fieldek a stringből, így a backend nem tudta rendesen feldolgozni a beküldött adatot. És ez volt a hiba.
De hogy kerültek ki belőle? Tehát, hogyha sima egyszerű stringeket pakolgatunk bele, akkor ilyen hiba nem fordul elő?
Igen, csak az volt, hogy tehát a tömbbe voltak az objektek, és hogy az objektnek a value-ja az undefined, akkor a JSON stringify az kivette a value kulcsot
az object, uh-huh.
az objectből, és akkor marad csak a field ID és maga az ID. Tehát lényegében a backend azt kapta meg, hogy csak a field ID-kot, amelyiket kell majd frissíteni, de az értékét az nem. És akkor ez volt a hiba. És ez a hiba miatt valamelyik fejlesztő majdnem megmarad a bónusz nélkül. Nyilván aztán sikerült neki javítani, meg megtalálni a hibát.
De itt mi volt végül a megoldás? Mert amúgy ez önmagában még nem tűnik nekem hibás működésnek.
Szerintem se. Tehát ez sokkal inkább inkább Edu azt mondta, hogy mi volt a változás, ami változott a projektben, mert azt mondod, hogy előtte meg jól működött.
Itt a cikkben nem volt semmi példa, vagy hogy mi változott. De...
Tehát én ezt sokkal inkább úgy tudom elképzelni, hogy valaki nem ismeri a JavaScript-nek a működését, nem ismeri ennek a sajátosságait, ezért neki áll egy iszonyat hosszú blogcikket írni, ahol ekézi a JavaScript-et, hogy hú, ez mekkora fos, és majdnem elbuktam emiatt az évvégi bónuszomat, holott valójában azért bukta el majdnem az évvégi bónuszát, sőt, szerintem el is kellett volna buknia, mert eddig nem tudott JavaScript-ül, pedig ő JavaScript fejlesztőként dolgozott.
Hát a cikkben én nem találtam egy olyan rész, hogy mennyire rossz a JavaScript, hanem inkább a JSON stringify sajátosságról hát, lenne szó.
Igen.
És akkor az lett a megoldás, hogy végig kell menni, vagy ebben az esetben az volt a megoldás, hogy végig kellett menni a listán, és akkor ott, ahol az undefined van, akkor mégis kirakni azt a value-t, hogy legyen ott az objectben. Uh-huh. Nem csak a field ID-t be kellett küldeni, hanem rendes objectet. Bennem például több kérdés merült fel, például miért kell beküldeni stringként egy formot? Miért nem lehetett megoldani az, hogy ne így legyen? Feleslegesen
igen.
Tehát berakni stringbe, aztán kiparzolni a backenden, bár ez így lenne jó, hogy aztán validálni az adatot, elmenteni valahova, tehát így,
jó, belegondolsz, HTTP-n is stringként fog átutazni, de hogy tényleg ez a JSON.stringify részt, ezt abszolút ki lehetett volna hagyni.
A más rész, hogy miért nem lehetett mondjuk backend oldalon rendesen validálni az adatot, és küldeni valami hiba üzenet, hogy nem valid az az adat, amit küldted. És akkor nem fog elhasalni az egész alkalmazás. Jó, nyilván a JSON stringify-nak vannak a sajátosságok, de nem, szerintem nem ez a legnagyobb probléma az egészben.
Tanúságként is azt mondja a cikkíró, hogy emiatt a bug miatt újra tanulta a JSON.stringify-t, amit üdvözlök. Ez szerintem csak ilyen nettó hőbörgés azért, mert ő egyébként egy más szakmát jobban tudna tolni, mint ezt a JavaScript fejlesztést.
De szerintem itt az a tanulságos számomra legalábbis az, hogy sokkal jobban át kell gondolni bármilyen kódrészt, amit most csinálsz, hogy ne legyen ilyen hibák. Mert hogyha, tehát architektúra az nagyon jó tud segíteni, hogyha rendesen átgondolni, hogy mi is hogyan működjön.
Hát meg ami még tud segíteni, a szélső értékeknek a kezelése. Tehát itt szélső értékre olyanra gondolok, hogy tényleg ezeknek a speciális adattípusoknak, JavaScriptben nincs sok adattípus, tehát nem kell megszakadni a munkától, ezekre rá gondolni egyszerűen, hogy és mi lesz, hogyha nem tudom, felhasználó név az üres string lesz, vagy mondjuk undefined lesz egy életkor, vagy valami. Hát ja, hogyha valaki ezt nem szeretne, akkor ne JavaScript-ű fejleszen. De mondjuk ez sok esetben nem választás, úgyhogy ja.
Van még TypeScript.
A gyáváknak van.
Nemrég úgy döntettem, hogy szeretnék egy kis változás az életemben, és így lesz még kis változás, hogy máshol fogok folytatni. Az azt jelenti, hogy én már nem fogok vinni a DevTales podcastet, tehát továbbra is fog maradni maga a podcast, csak más résztvevőkkel.
Hát én is csak meg tudom köszönni a dolgot, mert emlékszem az első pillanatra is, amikor így felvetetted a podcastnek az ötletét, akkor még tökre ilyen parával jöttem be, hogy egyáltalán mi fog történni, de hát tökre megszerettem.
Igazából nekem ez sokkal nagyobb kihívás volt, mert én inkább ilyen introvertált vagy ember vagyok, a magyar az nem az én anyanyelv.
Igen, halljuk.
De legalább 124-ig megtanultam számolni. Lehet, hogy valahol máshol újra kezdek tanulni számolgatni.
Nem, hát tényleg, ahogy visszahallgatsz egy régi adást, ahhoz képest szerintem égés föl, tehát nagyon sokat fejlődött így a magyarod. Úgyhogy te le a kalappal előtted. Szerintem tök jó.
És igazából én is nagyon hálás vagyok annak, hogy nekem volt egy ilyen lehetőség elkezdeni ezt a podcastet, lenni ennek a podcastnek egy nagy résznek, és remélem, hogy továbbra is ilyen jó lesz, vagy még jobb a podcast.
Én ugye még viszonylag fiatal vagyok itt ebben a csapatban, de tök jó volt így becsatlakozni, és köszi Edu, meg sok sikert a továbbiakban.
Köszönöm. Ennyi fér bele a mai adásba. Kövessetek, vagy iratkozzatok fel ránk Facebookon,
Slacken,
YouTube-on,
Twitteren,
Spotify-on,
Apple Podcast-en,
Google Podcast-en,
Castbox-on,
RSS-ben,
és húzzatok jobbra minket Tinderen,
meg az utcán.
Egyre jobb.
Hallgassátok minket legközelebb is.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!